A mi Urunk Jézus Krisztus nevében köszöntöm szeretettel a testvéreket ezen a hideg napon. Remélem, hogy Isten lelke fölmelegíti a szívünket, testünket, lelkünket, mire az ige végére érünk. Érezzétek meg és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Édesatyán, köszönjük neked a te szent igédet, köszönjük, hogy ha sok mindent ismerhetünk már belőle, kérünk szépen téged, hogy szent lelkeddel végezd el, hogy ezeket ne feladatnak lássuk, tehernek, törvénynek, hanem lehetőségnek és ígéretnek. Szeretnék így hajolni ma is a te igéd fölé, hogy mindaz, ami az ige szereplőivel megtörtént, az velünk is megtörténhet. És mindaz, amit az ő életükben végeztél, azt végzed a miénkben is, és ahogyan ott munkálkodtál, jelen voltál, úgy hiszük, hogy munkálkodsz és jelen vagy a mi életünkben is. Köszönjük, hogy azt mondtad, hogy érezzük és lássuk, hogy te jó vagy. Ez azt jelenti, hogy érezhető, látható, tapasztalható a te jóságod. Kérünk szépen, hogy engedd ezt éreznünk, látnunk és tapasztalnunk. Védj el minden akadályt ezelől. Te látod, Urunk, a mi szívünk szándékát, a motivációt, amivel idejöttünk, hogy keresünk téged. Ki miért? Talán választ keresünk, vagy békét keresünk, vagy táplálékot, vagy útbaigazítást. Egyszerűen csendet, békességet, jelenlétet, szépségét kérünk, hogy elégíts meg bennünket a te javaiddal. És tényleg végezd el az bennünk, Urunk, hogy gondolatunk és beszédünk, sőt, ami egész életünk úgy folyjon, úgy tündököljék, hogy mindenek megismerjék, hogy te vagy Szent Isten atyánk, fiaidnak te vagy példánk. Légy közöttünk, kérünk, hogy most értsük, amit te mondani akarsz. Oszd szét közöttünk személyre szabott üzeneteidet, ne menjünk el üres szívvel, üres kézzel. Áld meg bennünket, Urunk, veled való és egymással való egységben. Ámen. Kedves testvérek, az igét a Rút könyvéből hoztam, az első és a második résznek válogatott verseit szeretném olvasni. Rút pedig ezt mondta az anyósának. Kérlek, ne unszolj engem, hogy elhagyjalak téged, hogy visszaforduljak tőled. Mert ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. És ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled. Mikor pedig látta anyósa, hogy erősködik vele menni, nem szólt neki többet. És mentek mind a ketten együtt, amíg Betlehembe érkeztek. És amikor Betlehembe érkeztek, megmozdult az egész város miattuk, és ezt mondták. Nem, de nem Naomi ez? És ő ezt mondta nekik, ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagy keserűséggel illetett engem a mindenható. Többet magammal mentem el, és elárvultan hozott vissza engemet az Úr. Miért hívnátok hát engem Naominak, akkor ott az Úr ellenem fordult, és a mindenható nyomorúsággal illetett engemet. Így tért vissza Naomi, és vele a Moábita Rút az ő menye, aki hazatért Moáb mezeiről. Amikor pedig megérkeztek Betlehembe, árparatás ideje volt. És ezt mondta Rút az ő anyósának, Naominak. Hadd menjek kérlek a mezőre, hogy kalászokat szedegessek azután, akinek szemei előtt kedvességet találok. És ő ezt mondta, menj édes lányom. Elment azért, és odaérkezik, és szedegetett a mezőn az aratók után, és történetesen oda talált a Boáz szántóföldjére. És íme Boáz jött ki Betlehemből, és azt mondta az aratóknak, az Úr legyen veletek, és ők ezt mondták, áldjon meg téged is az Úr. És ezt mondta Boáz az ő szolgálóinak, aki az aratók felügyelői volt. Ki ez a lány? És ő ezt felelte, az aratók felügyelője, az a Moábita leányzó az, aki Naomival jött haza. Aki ezt mondta, hadd szedegessek kérlek, és hadd tartózgassak a kévék között az aratók után. És idejött, és itt maradt reggeltől fogva, mint mostanig, és csak éppen most pihent meg egy keveset a házban. Boáz pedig, a föld ura, ezt mondta Rútnak. Ugyan hallod, édes lányom, ne menj szedegetni más mezőre, és el ne menj innen, hanem menj mindenütt szolgáim után. Szemeid legyenek a mezőn, amelyet aratnak, és járj utánok. Imé meghagytam a szolgáknak, hogy ne bántsanak téged, és ha megszomjazol, menj az edényekhez, és igyál abból, amit a szolgák merítenek. Akkor ez arca borult, meghajtotta magát a földig, és ezt mondta. Hogy találtam ilyen kedvességet szemeid előtt, hogy rám tekintettél, holott én idegen vagyok? Boáz pedig felelt, és ezt mondta. Bizony elmondtak nekem mindent, amit cselekedtél a te anyósoddal férjed halála után, hogy elhagytad a te atyádat és anyádat, és a te születésed földjét, és eljöttél ahhoz a néphez, amelyet nem ismertél azelőtt. Fizessen meg az Úr a te cselekedetedért, és legyen teljes a te jutalmad az Úrtól, Izraelnek Istenétől, akinek szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Ez pedig mondta, Találjak kedvességet szemeid előtt, Uram, mert megvigasztaltál engem, és mert a te szolgálódnak szívéhez szóltál, holott én nem vagyok a te szolgáló leányait közül való. És az evésnek idejekor szólt neki Boáz, gyere ide és egyél kenyeret velünk. És ő leült az aratók mellé, és pergált gabonát nyújtott neki, és evett, és jó lakott, és még hagyott is. Azután felállt, hogy szedegessen, és Boáz megparancsolta az ő szolgáinak mondván, a kévék között is hadd szedegessen, és meg ne pirongassátok őt. Sőt, húzogassatok ki neki a kévékből is, és hagyjatok neki, hogy szedje fel, és meg ne dorgáljátok őt. És ő szedegetett a mezőn mind estig, és kicsépelte, amit szedett, és lett abból egy véka árva. És felvette azt, és bement a városba, és az anyósa pedig, amikor látta, hogy mit szedegetett, ezt mondta, hol szedtél ma ilyen sokat, lányom? És ő elbeszélte, hogy mi történt vele. És mondta Naomi az ő menyének, áldott legyen az Úr, aki nem vonta meg irgalmasságát az élőktől, és a holtaktól sem. Ámen. Azt gondolom, hogy a történet ismerős lehet, de azért összefoglalnám, hogy összefüggésében lássuk. Egy család története ez, egy zsidó család története, akik a Júdeában levő éhínség elől Moáb földjére emigrálnak. Ez a család négy tagból áll, az édesanyát Naominak hívják, vele megy a férje és a két fiúk is. Amikor megérkeznek Moáb földjére, akkor ott a két fiú fiatal emberi érvén megnősül, és értelemszerűen moábita lányokat vesznek feleségül. Úgy tűnik, hogy az élet kezd kiteljesedni, amikor rettenetes tragédia történik, mert meghal a családfő. Aztán meghal a két fiatalember is. És a három asszony özvegyen ott marad egyedül, támasz nélkül és gondviselő nélkül. Ekkor hallja meg Naomi, az idős asszony, hogy a Judea földjén újra jobb a helyzet, újra tudnak aratni, és akkor felkerekednek és elindulnak ők hárman visszafelé a zsidók hazájába. Önmagában a három özvegy asszony az tulajdonképpen egy szociális katasztrófa. Abban az időben az asszonyoknak, nőknek nincs más megélhetési forrása, nincs más egzisztenciája, mint a család, és az a férfi, férj vagy fiú, aki gondjukat viseli. Ilyenfajta módon támasz nélkül érkeznek meg Izrael földjére, árparatás idején, és amikor Betlehemben meghallják, hogy visszajött Naomi, akkor sokan csodájára járnak. Mert bizony nagy változások történtek ennek a családnak az életébe. Az egyik az, hogy Naomit alig ismerik meg. Annyira össze van törve. Kérdezgetik, hogy ő az, aki elment? Ő az? Igen, ő az. És amikor megszólítják, akkor ő el is mondja, hogy ne hívjatok engem többé Naominak, mert az azt jelenti, hogy édes, gyönyörűségem, hanem hívjatok engem Márának, ami azt jelenti, hogy keserűség, mert nagy keserűséggel és bánattal illetett engem a mindenható. Egész családommal mentem el, és bizony ott vesztettem őket, egyedül jöttem vissza. Menet közben azért az egyik menny a kettő közül visszafordul. Orpa nem kíséri el, csak Rút, a hűséges, és amikor Naomi azt mondja neki, hogy menj el, kérlek szépen, neked még esélyed van, ha visszamész a saját néped közé, akkor ott még élnek a rokonaid, ott még szerethetnek, ott még találhatsz férjet magadnak, akkor Rút erősködik, és azt mondja, hogy nem megyek el, nem hagylak el téged. És ez a szépséges hitvallás, ekkor hangzik el az, amit Rút elmond, és azt mondja, hogy ahova te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg, néped az én népem, Istened az én Istenem, és úgy cselekedjék velem az Úr, bármit is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Nos tehát, Naomi és Rút megérkeznek Betlehembe, a találkozás felemásra sikeredik, hiába örülnek a betlehemiek, látják, hogy Naomi nem örül azért, mert nagyon-nagyon megszüretelve van az ő élete, és nagyon-nagyon megkeseredett az, de mindenképpen próbálnak beilleszkedni, és integrálódni abba a közösségbe, abba a körbe, amiben most már otthont kell találjanak. Így megy el a fiatal asszony Rút aratás idején kévéket szedegetni. A Mózes törvényei között megható számomra az, hogy milyen komoly szociális háló van Isten népe között. Hogyan gondoskodnak az idegenről, a jövevényről, hogyan gondoskodnak az özvegyről és az árváról, a szegényekről. Sok-sok ilyen ige van. Én most ezek közül a 3 Mózes 19-ből olvasnék fel kettőt. Hogy rendelkezik Mózes törvénye az aratásról? Mikor a ti földetek termését learatjátok, ne arassátok le egészen a mezőnek szélét, és az elhullott gabonafejeket ne szedjétek fel. Szőlődet se mezgereld le, és elhullott szemeit se szedd le szőlődnek. A szegénynek
és a jövevénynek hagyd meg azokat, mert én vagyok az Úr, a te Istened. Vagyis a túlélésnek az egyetlen lehetősége az ilyen emberek számára az aratás, amikor nem szabad volt összeszedni mindent. Ami elpotyogott, amit elhullajtottak, azt ott kellett hagyni. Így kerül egy ilyen munkába Rút, és aztán azt látjuk, hogy csoda módon egy Boáz nevű ember mezeire vetődik, ahol nagyon szívesen fogadják, aztán majd később kiderül, hogy ki ez a Boáz. És olyan nagyon jól sikerül ez a vállalkozás, hogy egész sokat tud szedni egy nap alatt, és aztán ez egész aratás idejére ott marad. Kiderül, hogy ez a Boáz, ez távoli rokon, később Rút férje lesz ez a Boáz, és Boáz lesz Dávid királynak az ő apja. És ez a Rút, aki idegen és moábita, és gyakorlatilag egy menekült, így kerül bele Jézus Krisztus családfájába. Ez a történet. De én most egy vonatkozását szeretném kiemelni, és ehhez olvasnék egy igét, ami mostanában a Tesszalonikai levélben van, mert hogy azt olvassuk a bibliaolvasó kalauz szerint, az 1 Tesszalonika 4.12-ben a következő van. Becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utánolássatok, tulajdonkezeitekkel munkálkodjatok, amiképpen rendeltük is nektek. Ennek az igének a szűrőjén át nézzük meg most a Rút történetet. Becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utánolássatok, tulajdonkezeitekkel munkálkodjatok, amiképpen rendeltük is nektek. Mert hogy ennek az igének nagyon szép illusztrációja a Rút történet, és ez a rész, amikor ő megmutatja nekünk, hogy mi az az attitűd, mi az a hozzáállás, mi az a csendes élet, és hogyan kell azt csinálni, csendesen és alázatosan munkálkodni. Az első, amit látunk ennek a fiatalasszonynak a hozzáállásában, az az, hogy készséges. Magától értődő számára, hogy gondját viseli az idős anyósának, magától értődő számára, hogy reggel fölpattan, és ő lesz az, akinek utána kell járni a kenyér gondjának, ő lesz az, akinek a munka terhét és a nehezét vinnie kell. Nem kérdés számára, beáll ebbe és végezni fogja. Aztán látjuk azt, hogy ő bátor. Számára az a világ, ahova érkezett, az egy ellenséges világ. Izrael és Moáb között ősi, igen-igen régi történeti és történelmi ellentét feszült abban az időben. És ő moábitaként volt jelen a zsidók között, idegenként, nőként. És az elképzelhető volt, hogy bárhol, bármikor őt akármilyen atrocitás éri, megszólják, kinevetik, rágalmazzák esetleg, fizikai erőszaknak lesz kitéve, és bátorság kellett ahhoz, hogy ő egyedül nekiinduljon és próbáljon kenyeret szerezni. Honnan volt a zsidók és a moábiták között ez a mélységes ellentét? Mondanék néhány történelmi eseményt, amihez kapcsolódik ez. Az egyik az, hogy amikor Izrael népe kivonult Egyiptomból, akkor Moáb mezején is át kellett vonuljanak. És a moábiták nem engedték az átvonulást, emiatt kerülő útra kényszerültek, és ez nyilván ott maradt a kollektív emlékezetben, hogy Moáb ellenállt akkor, amikor Isten népe a maga hazájába kellett volna, hogy vonuljon. Tehát nem engedték át őket a maguk területén. Amikor meg már ott sátorozgattak a maguk területén, és kezdték azt birtokba venni, akkor olvasunk egy történetet, a Bálák és Bálám történetet, ha valaki esetleg emlékszik rá, hogy Moáb királya felfogad egy varázslót, hogy átkozza meg Izraelt. Mert látja azt, hogy ezt a népet valami különleges védelem övezi. Valahogyan mindig, akármilyen próbákon is mennek át, de valahogy mindig keresztül vergődnek ezeken. Valahogy mindig célba érnek. És mivel valami spirituális hátteret, valami lelki erőt, vagy valami felülről való segítséget sejt Moáb királya Izrael sorsa mögött, ezért úgy gondolja, hogy valami szellemi hadviselést kell kezdenie. És így kéri fel és fizeti meg Bálámot, aki hát proféta és varázsló egy szemében, és ő többször próbál átkot mondani Izraelre, de nem sikerül. És annyira erőlködik, és a végén egy ilyen ihletett állapotban ő mondja ezt a csodálatos, nem átkot, hanem ígéretet, hogy látom őt, de nem közel, nézem őt, de nem itt. Királyi pálca támad Izraelből, és Jézus Krisztus eljövetelét profétálja meg már ott és akkor. De ez is a Moáb féle történetekhez tartozik. Aztán Moábhoz kötötte Izrael a kultikus paráznaságnak és a gyermekáldozatoknak a dolgát is, mert Moábban volt Kámos Isten tisztelete, akinek a tiszteletére ilyen is hasonló dolgokat műveltek, tehát eléggé brutális pogány kultusz ment ott, és ami beszűrődött ebből Izraelbe, nyilván azt is az ő rovásukra és az ő számlájukra írták. Ennek lett a következménye aztán az, tessenek elgondolni, hogy ilyen szigorú törvény volt, hogyha valaki moábitaként él Izrael népe között, még akkor is, hogy családja van, de generációkon keresztül 10 generáció után lehet csak teljes jogú tagja Izrael gyülekezeti közösségének. Tehát ennyire mélyen tisztátalanoknak, és ennyire mélyen a másik oldalra valónak tartották a moábitákat. És ez a nő, egy szál maga, ez a moábita út, aki most ott van és próbál élni valamilyen módon ebben a közösségben. Tehát bátorság kellett ahhoz, hogy ő vállalkozzon erre. Aztán a készségen, bátorságon túl látjuk azt, hogy végtelenül alázatos. Ez az asszony tudja, hogy hol van a helye. És igazából ebben a társadalmi közegben, ahova ő érkezett, ő a legalján van. Ettől mélyebben nem nagyon lehet kezdeni. És ő tudja a helyét, nem akar semmit, nem követelőzik, nem ügyeskedik, nem fondorkodik, hanem teszi a dolgát és bízik. Mérhetetlenül tisztelettudó. Megható az a tisztelet, mint egy uralkodóval úgy beszél a föld tulajdonosával, ahova ő keveredett. Nagyon nagy tisztelettel szólítja meg őt, meghajlik előtte, tiszteli az ő tulajdonjogát, a határokat. És erről az jutott eszembe, hogy talán kevesebbszer kéne mondanunk azt a szót, hogy szeretet, és többször azt, hogy tisztelet. Én a szeretet szóban kezdek kételkedni olyan értelemben, hogy nagyon sokan, nagyon sok szörnyű és rettenetes dologra használták már azt a szót, hogy szeretet. Borzasztó dolgokra is. De hogyha maradnánk a tiszteletnél, lehet, hogy azzal többre mennénk, mert az talán jobban értelmezhető. A szeretetre sok minden ráragadt, az egy ilyen ragacsos dolog lett. De az, hogy mit jelent a tisztelet, ha azt újra megtalálná a mi társadalmunk, vagy újra rátalálnánk. A szeretet határokat jelent. Személyis jogok tiszteletét. Jelenti a család tiszteletét, határok, a család határainak a tiszteletét. Jelenti a jó ízlés határait. Jelenti a diszkréció határait és a szókimondás határait. Nagyon sok mindent jelent. Jelenti azt, hogy tiszteletben tartjuk a hatásköröket, a feladatköröket, a felelősségi köröket. És azt látjuk, hogy nem nagyon van tisztelet egymás iránt, hanem mindenki mindenkinek a dolgába belebeszél, minthogyha mindenki mindenhez értene, és mindenki nagyon pontosan tudja, hogy mit kellene a másiknak csinálnia, és nagyon kevesen vannak, akik a saját dolguknak látnak utána, hogy a Tesszalonikai levélben volt. Mert addig, amíg a saját dolgomban nem vagyok profi, amíg abban nem tudok maradék nélkülit teljesíteni, amíg van söprögetni valóm a saját portámon, addig nem érdemes a másikéba túrni, hanem tiszteletben tartani a határokat, és a magam dolgát végezni, a magam ügyét vinni, a magam lelkét tisztogatni, a magam kapcsolatait rendbe tenni, a magam Istenhez való viszonyát újrafűzni, vagy újrafogalmazni. Tehát ez nagyon fontos lenne, hogy a tisztelet az határokat jelent. És azt is látjuk, hogy a tisztelettudás mellett ő szorgalmas és kitartó. Itt leírja az ige, hogy ő reggeltől estig ott volt, és azon a klímán azért reggeltől estig dolgozni és hajlongani, ezt tudja, aki kint volt az aratásban valaha, az idősebbek talán még ennek részesei voltak. Csak kint lenni, az is elég, és hát a fizikai munkának a becsülete is kezd alább hagyni. És azt látjuk, hogy ezt szorgalmasan és kitartóan végzi. Ez az ő jelleme és karaktere. De azért ugye érezzük, hogy emögött és ennek az alján ott van az Isten iránti hűség és az ő választása. Testvérek, őt hihetnénk rossz szándékú kalandornak is, vagy megélhetési menekültnek is, de ő, amikor Izraelbe megy, akkor azt mondja, hogy nem csak Naomit választja, hanem Istent választja. Általában esküvőkön szoktuk felolvasni ezt az igét, hogy ahova te mégy, oda megyek én is, ugye tetszenek ezt tudni, ez egy nagyon híres esküvőige, de ez nem esküvőige eredetileg a Szentírásban, hanem ez Istennek szóló fogadalomtétel, vagy Istenre irányuló hitvallás. Amikor Ruth úgy dönt, hogy ott hagyja Moáb földjét, akkor ő nem a megélhetés után megy, hanem Isten után megy. Amikor azt mondja, hogy én egy másik nép között szeretnék lakni, akkor ő nem a saját népét nézi le, hanem Isten népe közé vágyik. És akármilyen tört volt is Naominak az élete, akármennyire szétesett is annak a zsidó családnak az élete, de ő meglátott abban valamit. Ő megtapasztalt abban az élő Istenből valamit, ami azt vonzóvá tette. Ami miatt ő hajlandó volt elválni a múltjától, attól a kultúrától, attól a hagyománytól, attól a közektől, a rokonaitól, és újat kezdeni Isten népe között. De ezt nem tudta volna így megtenni ilyen szívvel, hogyha nem az Isten iránti ragaszkodás lett volna a motiváció, a cselekvésnek az alján. És nagyon idevág és ide rímel Jézus Krisztusnak az a mondata, amikor az ő követéséről beszél, és azt mondja, hogy ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg atyát, anyját, fitestvérét, nőtestvérét, még a saját lelkét is, az nem méltó én hozzám. Az nem tud követni engem. Ez nem azt jelenti, hogy akkor most akkor már nem szólunk a többiekhez, és annyira szellemi, lelki magaslatokban vagyunk, és olyan hetedik típusú keresztények vagyunk, hogy akkor nem számítanak a földi kapcsolatok, de a prioritásokat jelzíti Jézus Krisztus. Aki nem tudja ezek elé helyezni, még a szerettei elé is helyezni a velem való kapcsolatot, az nem fog tudni utánam jönni. A legjobb szándéka ellenére sem. Na, ezt a hűséget látjuk ennek az asszonynak a karakterében, és a munkájában. Mert a hétköznapja a cselekvésünkben, a tetteinkben mutatkozik meg leginkább az, hogy mi van mélyen, hogy gondolkozunk, mit érzünk, mi a hitvallásunk, mi motivál. Minden, ami bent van, az egész konkrét helyzetekben derül ki, hogy viselkedek a munkában, hogy állok a pénzkérdéshez, hogy állok a család dolgához, hogy viselkedek, ha konfliktus van, mit teszek ilyen és olyan esetekben. Ez tehát az alázatos és hűséges élet. Amikor valaki saját dolgainak utána néz, és két kezével keresi a kenyerét. Számunkra is fölteszi ez az ige a kérdést, hogy akkor, amikor nagyon-nagyon mozog alattunk minden, hogyha a globál nézzük a helyzetet, ami bolygónkon, akkor az nem olyan reménykeltő, valljuk be. Hogyha természettudományos eredményeket látunk, és látjuk azt, hogy hogyan erodálódik ez a föld alólunk, akkor az nem olyan biztató. Amikor a határokon kívülre nézünk, akkor az sem olyan biztató, hanem félünk. És valószínűleg joggal félünk, csak arra vigyázunk, hogy a félelem mit vált ki belőlünk. Mert azok az emberek, akik be vannak oltva félelemmel, azok rettenetes dolgokra képesek. Félünk ezektől is. Mi lesz akkor, hogyha ezek a dolgok, ahogyan mi eddig éltünk, nem tartható tovább? Ez az egyensúly nem tartható tovább. Ez a tempó, ez a fajta nyugalom, ez a fajta életstílus nem tartható tovább. Akkor mit csináljunk? Vagy hogyha magunk köré nézünk, és látjuk azt a töménytelen gátlástalanságot, amiben tehetetlenek vagyunk, akkor mit csináljunk? Merre menjünk? Mit kezdjünk? Utazzunk mi is? Váltsunk munkahelyet? Váltsunk hazát? Mi lesz a gyerekeinkkel? Mi lesz az eddig összespórolt dolgainkkal? Mi lesz az életművünkkel, az életpályánkkal? Mit tegyünk? Amikor minden mozogni látszik körülöttünk, akkor mit csináljunk? És azt gondolom, hogy ez az ige ad egy választ, hogy amikor abszurdá válik akár az élet körülöttünk, akkor menjünk ki a mezőre, szedegessük a kalászokat, és tegyük hűségesen, tisztességesen a napi munkánkat. Mi tegyük a kötelességünket, végezzük azt, amit tőlünk Isten kér. Végezzük azt, amiben minket beleállított. Álljunk helyt abban, amit nekünk feladatul és küldetésül adott. És ne kezdjünk el pánikolni, ne essünk kétségbe, mert az nekünk nem használ és rossz tanácsadó. Ne tegyünk úgy, mint akiknek nincsen mennyei atyuk, mint akikről nem gondoskodik az Isten, hanem ő benne bízunk és tegyük a dolgunkat. Alázattal és hűséggel. Magunk dolgával foglalkozván, két kezünkkel végezvén a munkát és csendes életet folytatva. Szeretnék még egy dologról beszélni ezzel kapcsolatban, hogy van-e ennek jutalma? Mert sokszor nem azt látjuk, hogy a csendes munkát végzőknek van jutalmuk, hanem a nagyon hangosaknak. Mi a jutalma? Hát megint hajoljunk az ige felé, és nézzük azt, hogy mi itt a jutalom. Akik a hétköznapokban ott vannak és jelen vannak, és végzik a hétköznapi dolgokat, azok sokszor azért fáradnak el, mert úgy tűnik, hogy a hétköznapokban nincs benne Isten. Úgy tűnik, hogy a hétköznapok olyan nagyon prózaiak, olyan taposómalomszerűek, vagy mókuskerékszerűek, kiszámíthatók, rutinszerűek, egészen a kiégésig. Hol van abban Isten? Hogyan tudjuk őt megtapasztalni? Úgy tűnik, hogy nem történik semmi. Semmiféle égi jelzés nincs, mennyei hadmozdulatok, mintha nem csinálna Isten értünk semmit. A probléma a hétköznapokban az, hogy Isten nem látható, és nem történik semmi. Egyébként nem tudom, hogy valaki észrevette, aki a Rút könyvét olvasta, hogy nem nagyon hangzik el benne Isten neve. pedig az egész történetben hatalmasan munkálkodik Isten. És testvérek, ez a hétköznapok jutalma, hogy a történetet Isten írja. Hogy mi csak végezzük a kis rutinszerű feladatainkat, de időnként meglátjuk azt, hogy a történetet Isten írja. Ez időnként kiderül. Csak két részlet, amit itt most a mai részben felolvastam, hogy történetesen Ruth a Boáz mezejére érkezett. Ez a szó, hogy történetesen, ez azt jelenti, hogy hoppá, nem véletlenül. Vagy a másik az, amikor azt mondja, hogy történetesen íme éppen akkor jött Boáz. Mintha véletlenek egymás utánjában járnánk. De Isten és a véletlen nem fér meg egy világegyetemben. És itt látjuk azt, hogy lépten nyomon Isten kötögeti a szálakat, és szövi ennek a történetnek a mintázatát. Csak végzi a dolgát, az ember sokszor nem lát, nem tud nagy összefüggéseket. Nem látja a holnapot. Nem látja azt, hogy miben is mozog. Sokszor nem látja az ember, hogy hogy kéne megoldani. Nem látja a probléma gyökerét. Nem lát át minden szereplőt. Nem látja a másik motivációját. Nem találja a megfelelő eszközöket. Nagyon sokszor érzi magát tehetetlennek. De Isten a háttérben ott van. És rejtetten munkálkodik, csöndesen, aztán váratlanul egyszer csak kivilágosodnak a dolgok, és látjuk, hogy ő cselekedett. Micsoda biztató ez, amikor nem tudom, hogy merre és hogyan, akkor az Úr jelen van. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell dolgoznom, nem kell döntenem, nem kell felelősséggel ott lennem valamiben, de az Isten is munkálkodik. Az Isten is munkálkodik, és végül az ő keze alá futnak össze a szálak. A ma hétköznapisága hordozza a holnap váratlan fordulatait. A ma hétköznapisága hordozza a holnap váratlan fordulatait. Ami ma jelentéktelen, arról kiderül holnap, hogy Isten hűséges gondviselése volt. Nem voltunk még így, hogy visszanézzünk, és azt mondjuk, hogy te jó ég, hogy tudtam én ezt megcsinálni, hogy bírtam? Istenem, micsoda csapdák fölött jártam, micsoda mélységeket kerültem el, micsoda bajba kerülhettem volna, és ezt utólag látjuk. Ami ma jelentéktelen, az holnap Isten hűséges gondviselésének látszik majd. Amikor úgy érezzük, hogy Isten ma nincs jelen, arról holnap kiderül, hogy Isten hűségesen munkálkodott és ott volt. Vagyis ne bátortalanodjunk el a hétköznapiságban, és abban, hogy hétköznapokban végezzük a munkánkat. És ott volt Boáz nagy lelkűsége és jutalomnak, ahogyan fogadta ezt a fiatalasszonyt, ahogyan megvendégelte, ahogyan felemelte az ő kicsiségében, ahogyan megvigasztalta. Nagyon-nagyon szépséges ez a két mondat, amikor azt kérdezi az asszony, hogy hogy-hogy kegyelmet találtam a te színed előtt, amikor én idegen vagyok. És Boáz válaszában ez a kis mondat a végén, hogy Isten áldjon meg téged, akinek a szárnyai alá jöttél, oltalmat keresni. Isten az, akinek a szárnyai alá jöttél, oltalmat keresni. És az öröm egyre inkább eszkalálódik, és egyre inkább terjed. Ruth már befogadottnak érezheti magát, hazamegy, hallva ezt az anyós, aki teljesen összetört, és mély gyászban jár, három férfi gyászol, a két fiát meg a férjét, és azt mondja, hogy áldott legyen az Isten, aki megemlékezett az élőkről és a holtakról is. És kezdi az anyós is meglátni, hogy veszteségei történetében Isten mégiscsak ott van, mégse hagyta el őt. Hogy kezd kibontakozni valami csodálatos dolog. És aztán, ahogy elmondtam, hogy mi lesz a történet vége, az tényleg egy csodálatos dolog, ahogyan Isten integrálja ezt az idegen asszonyt, és belekerül Jézus Krisztus családfájába. Biztatásul szeretnék egy gondolatot olvasni Böjte Csaba könyvéből, amit szíves szeretettel ajánlok a testvérek figyelmébe. Az a cím ennek a könyvnek, hogy a szeretet gyógyszer, Isten jutalom. A hétköznapokról írja, azt írja ő, hogy egy személyes jó tanács. Ha nagyon közelinek éreztem a gonosz jelenlétét, a szeretet apró, mindennapi cselekedeteibe, mint mentőövbe kapaszkodtam. Mindig kell szeretni. De ha a gonosz jelenléte örvénylő sodrú ereje körülvesz, akkor a szeretet cselekedeteibe kell menekülni. A jó tettek karjai között biztonságot találunk. Minél jobban tombol körülöttünk a bűn és a gonosz, annál tudatosabban és alázatosabban, önzetlenebbül kell tenni a jót. Minél jobban tombol körülöttünk a bűn és a gonosz, annál tudatosabban, alázatosabban és önzetlenebbül kell tenni azt, ami jó. És akkor legyen a kerete a Tesszalonika beliekhez írt levélből az ige, Becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utánolássatok, tulajdonkezeitekkel munkálkodjatok, amiképpen rendeltük is nektek. Amen. Édesatyán, köszönjük neked a Biblia történeteit, és köszönjük neked, hogy olyan fantasztikusan beleláthatunk a te gondolataidba, emberfeletti terveidbe, hihetetlen koncepciódba, ami minket mindig meglep. Abba a máshogy gondolkozásba, ahogyan te máshogy gondolkozol, ahogyan te másképp szeretsz, ahogyan te sokkal tágasabb terekben, távlatokban látsz mindent és cselekszel. Kérünk Istenünk, hogy hadd legyünk mi is tágasabbak a mi gondolatainkban, szívünkben. Hadd hagyjunk több teret neked. Hadd reméljünk többet tőled. Hadd kérjünk és merjünk többet kérni tőled. Hadd várjunk többet tőled. Hadd láthassunk többet a te terveidből, cselekvéseidből. Hisszük, édesatyánk, hogy itt vagy a hétköznapokban. Hisszük, hogy te magad is munkálkodsz. Mint titkos bánya mélyében formálod terveidet, de biztos kézzel hozod azokat fel. És amit most még nem látunk, azt majd látni fogjuk. Kérünk, hogy erősíts meg bennünket hitünkben, amikor nagyon egyszerűnek, nagyon szürkének tűnnek a hétköznapok. Nagyon taposómalommá válnak, nagyon fárasztóak, és nagyon kilugozzák a lelkünket, vagy keményre kalapálnak bennünket. Imádkozunk hozzád, édesatyánk, hogy olyankor a te igéd kulacsából itasd meg bennünket élő vízzel. Imádkozunk, édesatyánk, a szeretteinkért, családtagjainkért. Imádkozunk a gyermekekért, édesatyánk, rád bízzuk az ő jövőiket. Segíts tisztességes, korrekt életet élnünk, hogy szeretnénk jó példák lenni előttük. Imádkozunk, édesatyánk, a gyülekezetünk betegeiért. Imádkozunk az idős testvérekért. Kérünk téged, Urunk, a szolgálattevőkért, gyülekezet vezetőiért. Kérünk, Úr Jézus, téged a kórházban levőkért, akik kórházi ágyakról, reménytelen helyzetekből kiáltanak hozzád. Imádkozunk orvosaikért, ápolóikért. Kérünk, Úr Jézus, hogy hadd találjuk mi magunkat is a te tervednek a közepében, ott, ahova helyeztél bennünket, hogy rendelkezésünkre bocsáthasd mennyei erőidet, és megtapasztaljuk, hogy ha a magunk helyén állunk, ott megáldasz minket. Köszönjük a mai igét, ígéreteidet, és azt, hogy elkísérsz bennünket mindenhová, a világ végezetéig. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben, minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.